Sziasztok! Ez itt az Amiről nem beszélünk című podcastnek a Light Instagram élő videós kiadása. Mostantól ez egy csütörtök esti sorozat lesz. A legtöbb csütörtökön itt leszek és itt leszünk. Nem ígérem, hogy nem lesznek benne szünetek, hiszen én is megyek néha szabadságra, vagy közbejött ez az, de az Amiről nem beszélünk podcastben eddig résztvevő, nem is tudom, hogy mondjam, műsorvezető társak közül egész sokan vállalták, hogy időnként jönnek velünk csütörtök esténként itt Instagramon 4-8-kor. A mai és az ezutáni még négy rész a traumáról fog szólni, és ketten fogjuk tartani Szirtes Lilivel, aki tanácsadó szakpszichológus, és nagyon-nagyon beleásta magát a traumába, mint téma. Úgyhogy meg is hívom ide, már jelentkezett is. Fog szólni. Én elvileg elfogadtam a jelentkezésedet, Lili, de úgy látom, hogy nem történik most semmi, egy kis türelmet kérünk mindenkitől, és úgy látom, hogy sikerült mégis. Szia!
Igen.
Szuper.
Szia!
Sziasztok! No, sziasztok. Akkor még egy kis bevezető, és akkor utána belevágunk, hogy bennem azt hívta életre egyébként ezt a podcast, élő podcast változatot, hogy egy ilyen light, nem stúdiós változatban is menjünk, hogy minden rész végén én azt szoktam érezni, hogy úristen, egy csomó mindent szeretnénk mondani, le kell lőni, mert eltelt egy óra, általában nem is férünk bele egy órába, és ez a rengeteg mondani való meg ott maradt, és nagyon sokszor éreztem, hogy még voltak szempontok, amik kimaradtak. És egyébként az a podcast adás, amit mi most kiegészítünk, még le sem ment, mert jövő héten, 6-án fog, nem is tudom, kijönni a traumáról szóló következő adás a podcast történetében, amiről, vagy amiben azt próbáljuk körbejárni, hogy mi a trauma és mi nem az, hogy lehet-e ezt a kifejezést túlhasználni. És szerintem ott egy nagyon érzékeny, meg nem is tudom, hogy fogalmazzam, én úgy érzem, hogy egy érzékeny és megtartó adás lett erről a témáról, de hogy kevésbé mentünk bele konkrétumokba, hogy mondjuk a szakma mit gondol arról, hogy mi a trauma, ezeket így nem mondtuk el, és ez is egy olyan ok, amiért úgy gondoltam, hogy tök jó lenne egy ilyen 5 részes sorozat, mert akkor nem lesz az az érzésem, hogy már megint nem fértünk bele semmibe, de így sem fogunk beleférni mindennel. És mindjárt átadom a szót, csak még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy noha szeretnénk itt most exaktan körbejárni, azért ez nem egy tankönyv lesz, és nem is definíciókat akarunk itt felolvasgatni, hanem azért törekszünk arra, hogy egy számotokra is élvezhető beszélgetés következzen. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Örülök, hogy ezt együtt csináljuk igazából, és remélem, hogy sokat fogunk vele adni másoknak.
Én is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, mert tényleg így az van bennem, amióta ez az ötlet felmerült, hogy mennyire jó, hogy teret tud kapni ez a téma, és nyilvánosság elé tudjuk vinni az ezzel kapcsolatos gondolatainkat, mert hogy, és ez majd így a podcast adásból is azt gondolom, hogy ki fog derülni, és hogy erről még fogunk itt is beszélni, hogy nagyon sok szempontból működik már úgy a társadalom, mert elindult egy látható trend azzal kapcsolatban, hogy az önismeretükkel foglalkozzanak az emberek, és ez egy nagyon szuper dolog, és követik az ilyen típusú csatornákat, és fogyasztják az ilyen típusú tartalmakat, de hogy még nagyon sok esetben övezi a traumát valamilyen nagyon meghatározó tabu, hogy erről nem merünk, nem akarunk, nem tudunk beszélni, milyen gyönyörűen illeszkedik ennek a podcastnak a címéhez is, szóval, hogy mindenféleképpen azért is örülök ennek a lehetőségnek, mert hogy sok mindent tudunk majd árnyalni, meg bemutatni ebből az amúgy igencsak komplex és nagyon sok szempontból fontos, nem elégszer hangsúlyozott témából, mint a trauma.
És nekünk volt egy célunk, hogy körülbelül ebben az 5 részben mit szeretnénk lefedni, de én megengedem magunknak, hogy ettől azért eltérjünk meg, hogy nem tudom, csak félig teljesítsük, de egyébként így a terveink között azt szerepel, hogy definícióról, meg csoportosításról fogunk most beszélni jobbára, mert most, hogy ezt így behoztad, hogy mennyire tabusított, még annyira érzem ezt a szégyent is, hogy erről is pár mondatot kéne mondanunk. Nem a saját szégyenemet érzem, hanem hogy a téma az most nagyon fontos lenne. A következő alkalommal a komplex PTSD-ről szeretnénk beszélni, és előre is mondom, hogy időnként bele fogok nézni a jegyzetbe. Majd lehetséges kezelési, vagy kezelésekről, meg módszerekről fogunk beszélni, hogyha valaki tudja magáról, vagy felismert, akkor milyen módszereket találhat annak érdekében, hogy jobban legyen. Fogunk beszélni a diszociációról és annak a felismeréséről, és az utolsó alkalommal pedig stabilizációs technikákról fogunk beszélni. És akkor még egy utolsó bevezető, hogy amiket mi most mondani fogunk, mondjuk arról, hogy mi a trauma, bizonyos értelemben próbáljuk kicsit körberajzolni ezt, hogy így mondjam. Az ugye nem azt a célt szolgálja, hogy itt valakit hiteltelenítsünk abban, ami az ő trauma fogalma vagy trauma élménye. Ezzel együtt nekem nagyon sokat segített a szakmámban, a munkám során a kliensekkel, hogy kb. Volt egy fogalmam arról, hogy amikor X dolgot megemlít a kliens, akkor már mondjuk gondolkodjak traumában, vagy amikor Y dolgot megemlít, akkor ne traumában gondolkodjak, hanem valami. Hát mondjuk lehet, hogy úgy is mondhatnánk, hogy nagy tével vagy kis tével írt traumák között is megtanulhattunk különbségeket tenni. És ez segített annak a megsatszolásában, hogy milyen súlyosságú következményekre számíthatók, milyen tempóval haladjunk. Szóval nekem ez segített, hogy kaptunk egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mankót. Közben itt a Ricsi, hogy már egész nap ezt az élőt vártam. Köszi, Ricsi. Köszi, hogy itt is itt vagy. Na, szóval, hogy nem meghazudtolni szeretnénk senkit. És nem tudom, hogy... Igen? Mondd.
Bocsánat, csak hogy még ilyen járatlannak is érzem magamat ebben az élőzés témában, szóval, hogy elnézést kérek mindenkitől, hogy egy bukdácsolni fogok
Együtt
ebben.
Érzek veled.
Fejlődőképes vagyok. Csak hogy azon gondolkodtam, hogy az is fontos, és persze lehetséges, hogy ez egy ilyen alapvetés, hogy de mégiscsak kihangosítom azt, ami megjelent bennem, hogy arról sem hiába dolgozunk majd fel ilyen típusú témákat, traumatémát ez alatt az öt adás alatt, de hogy az sem feltétlenül a feladatunk itt most, és hogy nem akarjuk azt a hiú reményt sem táplálni senkiben, hogy itt most diagnosztizálunk így, vagy távgyógyítunk ezzel kapcsolatban, és nyilván azért azt is fontos megemlíteni, hogy ez egy nehéz téma, szóval, hogy bármi, ami itt felmerül, az potenciálisan triggerelő lehet a hallgatóknak, és hogy nagyon csodálatos, hogy ezt így várják emberek, tehát, hogy tényleg van egy nyitottság és egy önreflexiós igény, de hogy ennek ugye mindig ott van az a másik olvasata, hogy fontos azért arra a tudatosságra, vagy akár itt ilyen mini öngondoskodásra is felkérni a mi hallgatóinkat vagy nézőinket, hogy ha bármi megterhelő, akkor így próbáljanak önmagukra figyelni elsősorban arra, hogy hogyan stabilizálódhatnak ebben a jelen pillanatban, akár lehet szüneteltetni is egy ilyen adást, mert ugye visszanézhető. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez itt fontos pontja ennek a beszélgetésnek, meg valószínűleg vissza is fogunk majd térni rá.
Igen, köszönöm szépen, pont ezzel akartam folytatni. Úgyhogy át is térnénk a, mondjuk így a trauma, nem is tudom, nagyjából körberajzolására akkor, ha már ennyit, nem tudom, diszklémereztünk itt az elején. De szerintem ez a téma, ez mindenképp kellett. No, szóval, hogy van egy, nekem egy ilyen nagyon hasznos kis leírás, amit sokat szerettem forgatni magamban, amikor erről gondolkodtam, és ez a PTSD kritériumai közül, amikor leírják, hogy mikor diagnosztizálunk, ezt most nyilván nem neked megjelentem, hanem a hallgatónak, hogy leírja egy kézikönyv, hogy mikor, milyen esetben diagnosztizálhatunk egy bizonyos, nem tudom, mentális zavart, és akkor a PTSD az ugye a poszttraumás stressz zavarnak a rövidítése, és megvannak a kritériumai. És hát azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen mentális zavar diagnosztikai kritériumait egészen, nem tudom, hogy fogalmam, használatra készen ott kell tartani a fejünkben, de hogy mondjuk én így nem tudom kívülről felolvasás jelleggel elmondani, ettől még ugye ott mozgulódik bennem, és hogy nekem ebben a PTSD kritériumaiban egy nagy segítség volt az A kritérium, mert hogy ezt így betűjelekkel jelezték, ami arról szólt, hogy mi az esemény maga, amitől aztán utólag tüneteket produkál az adott személy, és ezt az eseményt egészen jól körülírták, és ezt most fel fogom olvasni, mert nekem így komfortosabb. Szóval az A kritérium az így szól, hogy valós vagy fenyegető halál, komoly sérülés, vagy szexuális erőszak megtapasztalása az alábbiak közül egy vagy több módon. És akkor itt négy dolgot sorolnék fel. Az első az az, hogy a traumatikus eseményeket valaki közvetlenül átéli, vagy másokkal történő eseményeket él át tanúként, tehát hogy a látvány lehet egy ilyen traumatizáló esemény. A harmadik, hogy közeli családtagot vagy közeli barátot ért traumatikus eseménnyel kapcsolatos hír lehet ez a traumatizáló esemény, de ha egy ilyen közvetett módon érez minket, akkor erre azt írja a szakirodalom, hogy erőszakosnak vagy balesetnek kell lennie, tehát nem akármilyen halálesetre mondja ezt. Ezzel együtt zárójelbe jegyzem meg, szerintem teljesen természetes, ha bármilyen közeli hozzátartozónk haláláról hírt kapunk, az nekem így abszolút kimeríti a potenciálisan traumatizáló életeseménynek a fogalmát. És a negyedik pedig az, hogy a traumatikus események nagyon, nem is tudom, megterhelő részleteinek való kitettség, tehát például mondjuk a mentők, rendőrök, amikor mennek kimenteni bizonyos embereket, vagy helyszínelni, akkor az is nagyon traumatizáló lehet. És ugye itt elhangzott még egy kifejezés tőlem, hogy potenciálisan traumatizáló esemény, hogy attól még, hogy olyan eseményeket élünk át, mint amiket itt felsorolt a kézikönyv, az még nem jelenti azt, hogy feltétlenül PTSD-vel fogunk utána küzdeni, vagy tüneteket fogunk produkálni, vagy hogy traumatizálódunk, és aztán hosszú távú következményekkel kell szembenézni. Ez egy külön adás lehetne, hogy mennyire sok tényező függvénye, hogy aztán mi milyen útvonalra, nem is tudom, lépünk rá ezután, és hogy folytatódik tovább az életünk, mert hogy létezik egy olyan kimenet, mint lehetőség, hogy reziliensek maradunk, és rugalmasan meg tudunk küzdeni azzal, amit megtapasztaltunk, és az ellenálló képességünk megsegít minket abban, hogy végül is ne szenvedjünk utána tünetektől. Mm. Tehát én kb. Ennyit akartam ehhez elmondani.
Szerintem itt ugye, tehát hogy a PTSD-nél ugye most itt diagnosztikai kategóriáról beszélünk, és hogy behoztad már korábban a nagybetűs T, meg a kisbetűs T traumákat, és szerintem itt nagyon fontos kitenni egy ilyen zárójeles megjegyzést, hogy általában, amikor felcsapjuk a diagnosztikai kézikönyvet, akkor az a nagy T traumát, a nagyon, tehát hogy amiket te most az A kritériumban felsoroltál, értjük ez alatt, tehát valaki súlyos balesetnek az elszenvedője, vagy nézője, vagy szemtanúja, vagy olvassa mondjuk ezeket a híreket, ami egy ilyen nagyon izgalmas kategória, amúgy a másodlagos traumatizáció névvel illetjük ezeket, de majd erről is később. De hogy itt nem beszélünk erről, és hajlamosak lennénk így azt mondani, hogy oké, akkor csak ez a trauma.
Igen.
De hogy nem beszélünk arról, hogy ezek az úgynevezett kisbetűs T-traumák a maguk sokféleségével és komplexitásával mennyire károsítók, meg mérgezőek tudnak lenni az ember önértékelésére és önképére vonatkozóan, és hogy ne legyen ilyen rébuszokban beszélő ez a dolog, hogy mit is jelent a kis T-trauma, mindazon a mindennapi élet során a kötődési kapcsolatokban elszenvedett ilyen aprónak tűnő mikroagressziók, megítélések, becsmérlések, gaslighting, hiteltelenítés, tehát mindaz, amit egy úgynevezett szeretett kapcsolatban megtapasztalunk, ami az önképünket már ott, abban a pillanatban is nagyon erősen befolyásolja és károsítja, de a későbbiekre nézve ezt egy ilyen negatív programként önmagunkkal kapcsolatban elhordozzuk. És hogy kisbetűs T-traumából viszont hát számos, rengeteg félét találunk, tehát nem csak a mikrokörnyezetünkben, a családunkban, hanem az intézményi környezetben, a kortárs kapcsolatokban, a munkahelyen, nagyon-nagyon sokféle életterületen, és ezért lehet azt látni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy itt, mikor arról beszélünk, hogy akkor most ez a trauma, ez inflálódik el, vagy hogy így túlhasználjuk-e ezt a kifejezést, vagy sem, ugye ebből is indult ki az a múltkori beszélgetésünk, ami majd meghallgatnak a nézők, hallgatók, de hogy nem pusztán arról van szó, hogy itt ilyen nagybetűs tétraumák történnek az emberrel, az emberekkel, hanem a társadalom egy jelentős része, körülbelül a háromnegyede tapasztal meg élete során valamilyen traumát, ez egy óriási nagy szám, és hogy ebben nyilvánvalóan benne vannak ezek a kisbetűs tétraumák, amiket viszont még mindig hajlamosak vagyunk bagatelizálni, és azt mondani, hogy katona dolog, ez semmi komoly, és így vesszük el igazából annak a lehetőségét, hogy ezt már egy nagyon korai órán felismerjük, és esetleg változtassunk szülőként, pedagógusként, vagy akár a kortárs kapcsolatainkban, vagy a párkapcsolatainkban egy ilyen tendencián.
Meg amit én nehézségnek látok ebben a témában, az a mindennapi munkám során egy nehézség, hogy jönnek a kliensek, akik szenvednek a felnőttkori tünetektől, és a felnőttkori tünetek alapján ők is azt gondolják, hogy valami nagy történést kellene tudniuk felidézni, hogy biztos nagyon súlyos dolgot csinálhatott az anyám vagy az apám, ha ennyire szenvedek, és nem találja ezeket a történéseket, és akkor vagy megijed, hogy úristen, akkor ő amnéziás valamire, vagy mi fog még itt kiderülni. De egyszerűen nem nagyon nehéz átadnom és megértenie egy-egy személynek azt, hogy ezek a mindennapi apró mérgező cselekedetek a szülőktől abszolút tudnak olyan felnőttkori tünetekhez vezetni, hogy valaki egyáltalán nem bízik magában, vagy folyamatosan szorong, és készen lépve áll, hogy mikor fog rá megint lecsapni az anyja vagy az apja, és nem kellett, hogy verje hozzá. Tehát, hogy nem kell. Sőt, azt gondolom, hogy nem is egy-egy kirívó, ezt is elszoktuk szerintem, vagy erről is van egy tévhit az emberekben, hogy egy-egy nagy kirívó történésre gondolnak úgy, mint gyerekkori trauma, és ha nincs ilyen, akkor azt mondja, hogy nem szenvedtem el gyerekkoromban traumákat, miközben egyébként az az egyik legnehezebb a gyermekkorban átélt családon belüli bántalmazással, traumával, hogy ismétlődő és nem kirívó, és körülbelül így lehet elszámítani, hogy ez holnap is, meg holnap után is meg fog történni, és ettől annyira iszonyatosan nehéz. És hogy ehhez nem kell, hogy ezek a klasszikusnak mondható fizikai vagy szexuális bántalmazás jelentő, nem tudom, élmények, negatív élmények legyenek.
Amik ugye így, hogyha a diagnosztikus kézikönyvben, a DSM-ben gondolkodunk, akkor ugye a hivatalos PTSD kritériumok, és ugye a DSM-ben nincsen benne az, amit ugye CPTSD-nek, vagy CPTSD-nek, komplex posztraumás stresszavarnak nevezünk. A DNO-ban már benne van, de hát ugye, tehát, hogy na, szóval a nemzetközi osztályozás és az európai terminus, vagy besorolás, és hogy azt is gondolom ennek kapcsán, hogy azért az egy ilyen speciális keretet, vagy szűrőt rátesz erre az egész dologra, hogy ugye itt szeretett kapcsolatokról beszélünk, ahol joggal feltételezhetné azt az ember, és akkor most én is a klienseimben gondolkodom, hogy de hát itt van anyukám, apukám, akik csodálatos emberek amúgy, és hogy mennyi mindent köszönhetek nekik, hogy lehetek én olyan hálátlan, hogy elkezdek abban gondolkodni, hogy milyen bántást követtek el ellenem. Úgyhogy ha még mondjuk nem is emlékszem, és mondjuk az vezeti az én figyelmemet, akár a terápiában tényleg azzal az elvárással ülök le magammal szemben, hogy akkor most találjam meg a kulcsát annak, vagy a gyökerét annak, hogy velem mi történt, és hogy nem tudom összeegyeztetni ezt a kétfajta érzelmi állapotot, hogy egyfelől kapcsolódni akarok, és szeretni akarok, szeretve lenni akarok, ez egy mély emberi szükségleten, és biztonságban akarnám amúgy érezni ezt a szeretet kapcsolatot, de közben azt érzem, hogy például a biztonságnak a hiánya az így áthatja a mindennapjaimat, és ugye erről beszélünk, vagy így részben erről szól a traumakötés, vagy a traumás kötődés is, amikor egy olyan kapcsolatban szenvedek el bántást, ahol alapvetően engem védelmezni, gondoskodni kellene rólam, támogatni kellene engem, és ezért nem tudok feltétlenül haragudni, vagy megélni azokat a negatív érzéseimet az engem potenciálisan traumatizáló, vagy bántó szülővel, vagy mentorral, vagy bárkivel szemben, mert hogy ott van bennem a bűntudat, ott van bennem a szégyen, hogy ezt nem tehetem meg vele, elveszítem majd a szeretetét, elveszítem majd a törődését. Ezért bizonyos dolgoknak alárendelődöm, akár még normalizálhatom is magamban, hogy oké, ez magamévá téve azt a visszajelzést, hogy ez katona dolog, hogy ez tényleg nem olyan nagy probléma. Tehát, hogy itt van még egy ilyen érdekes fűszer ennek az egésznek, amikor ezekről a kisbetűs traumákról beszélünk, hogy azért sem kerülhetnek gorcsó alá, vagy azért sem tudunk a maga komolyságában rátekinteni erre, mert hogy itt van a szeretett kapcsolatoknak ez a nagyon-nagyon ambivalenciája.
Annyira sok minden jutott eszembe, hogy azt sem tudom, merre menjek, de hogy többek között például itt visszahoznám a szégyent, hogy mennyire visszatartja az embereket a saját szégyenérzet, mármint hogy a sajátjuknak megélt szégyenérzet attól, hogy erről beszéljenek, mert azt hiszi egy gyermekkorában bántalmazott vagy traumatizált felnőtt, hogy ő neki kéne amiatt szégyelnie magát, volt is pont erről egy videóm, ami vele történt, miközben ez egy jókora rápakolt felelősség a gyerekre, hogy ezt azért csináltam, mert kiprovokáltad, vagy nem is tudom, szóval nagyon sokféle mondattal rá tudják tenni a felelősséget a gyerekre, és a gyerek ott akkor ezt elhiszi, és ezt hordozzák tovább az emberek. Meg közben, ahogy mondtad, ezt a mindent átható biztonsághiányt, eszembe jutott ez a mindent átható magány, vagy a mindent átható elhagyatás élmény, vagy elutasítás, hogy élsz valakivel, aki mondjuk minden nap főz neked, meg úgy látszólag ilyen tip-top anyuka vagy apuka, és valahogy így folyamatosan a bőröd alatt meg azt érzed, hogy el vagy utasítva, és nem kellettél. Igazából így van egy ilyen alapélmény, hogy nem kell lesz az anyádnak, vagy az apádnak. És hogy ezt soha nem szabad ki. Én ezért szerettem volna ezt a podcastet. Nagyon nagy hívó erő volt, amikor ezt megcsináltam. Mert hogy ez is egy olyan dolog, amit így körülbelül elgondolni nem szabad. És a szülőnek sem feltétlenül, tehát a szülő sem feltétlenül vallja be magának, az egész nagyon tudattalanul zajlik, de hogy folyamatosan lehet egy tudattalan elutasítás. És hogy ezt aztán felfejteni egy folyamatban a pszichológussal iszonyú nehéz, mert hogy lenne rá szavunk, meg mivel bizonyítanánk be? De közben jön ez az alapvető alapélmény a pszichológussal való kapcsolatban, az összes baráti kapcsolatban, vagy hogyha valaki egy picit szerencsésebb, akkor lehet, hogy a baráti kapcsolatában meg tud élni biztonságot, de a párkapcsolati próbálkozásaiban már egyáltalán nem. És nem érti, hogy miért várakozik ő mindenhol arra, hogy elutasítsák, hiszen hát neki egyébként egy mennyire gondoskodó anyukája volt, aki minden nap letette elé a frissen főzött ételt.
Igen.
És ezeket nehéz bizonyítani, vagy különcsíteni, főleg így utólag.
Igen. Nagyon sokszor én azt tapasztalom, és végül is erről beszéltél te is, amikor így a klientúrádat behoztad példaként, hogy jönnek valamilyen jelenbéli kihívással vagy elakadással, és amikor elkezdjük feltérképezni, hogy milyen események kötődhetnek ahhoz, ahogyan magáról gondolkodik a jelenben, akkor esik le a tantusz, hogy akkor lehet látni az arcukon azt a belátást, vagy azt a rádöbbenést, hogy oppá, hát ez nekem mondjuk tényleg egy ennyire mélyen beágyazódott sérelem lehet, tehát amikor így kontúrt kap, vagy keretet kap, az, amit addig olyan mindennapinak, vagy olyan súlytalannak éreztek, hogy az valójában nagyon is meghatározza azt, amilyen döntéseket hozok a mában, vagy ahogy én a párkapcsolatomban vagyok, stb. Stb. Tehát, hogy valahogy ahhoz tudok kapcsolódni tényleg, ahogyan látom ezeket az arcokat, amikor így először összeáll egy puzzle.
Közben Az is eszembe jutott még pár mondatoddal ezelőtt, hogy mennyire társadalmi szinten is van egy meghazudtolás. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy meghazudtol az anyám vagy az apám, amikor gyerek vagyok, vagy aztán felnőttként, amikor próbálnám ezt felfejteni, hanem van egy össztársadalmi, nem csak tabusítás, hanem meghazudtolás és bagatellizálás ezzel az egésszel. Tehát, hogy kéne egy több millió ember közötti hatásban valahogy fenntartani azt, hogy józan eszemmel felfogva ez iszonyú káros lehetett, de itt mondja több millió ember ebben az országban, hogy hát ez semmiség. Szóval, hogy ez így iszonyatosan nehéz, és nagyon nehéz, amikor mondjuk a család baráti köre is egy ilyen légkört teremt meg otthon, és mondjuk így kollektíven hárítják ennek a felelősségét, nehézségét, és mondjuk 20 emberrel szemben te egyedül megpróbálnád azt képviselni, hogy ez nem volt oké, ami most történt, és mindenki lehülyéz. Szóval, hogy ez ilyen nagyon-nagyon, én azt gondolom, hogy ez egyik legmegbetegítőbb dolog, hogy az alapvető bizalmadat lopják el azzal, hogy soha nem engedték kifejlődni, hogy így elhidd magadnak, amit gondolsz, meg amit érzel.
Igen, és hogy jó, hogy visszahoztad ezt a társadalmi aspektust, mert erről nekem az jut eszembe, hogy azért nem volt olyan régen, hogy most nyilván háborúk dúlnak amúgy nagyon a közelünkben is, de hogy nem volt olyan régen például a világháború vagy a szocializmus, tehát hogy olyan történelmi kollektív traumák, amik akár a mi szüleink vagy nagyszüleink identitásának formáló erői voltak. És hogy lehet, hogy abból a pozícióból, amikor valószínűleg nagyon sok kisbetűs T-trauma is érte ezeket az embereket, és ezek így szépen fel vannak fejtve így később, amikor beszélgetünk, vagy leveleket találunk meg, vagy valahogyan próbáljuk rekonstruálni a családi múltunkat, de hogy nagyon sokszor az jelenik meg, mondjuk egy nagyszülői generációban, hogy ez, amit te megélsz, vagy amitől most szenvedsz, ahhoz képest, amit nekem, vagy a szüleimnek kellett megélni, hát mi ez ahhoz képest, hogy. És még hogyha ennek van is valamilyen realitás alapja, mert hogy nyilván mondjuk a mi generációnk azt nem kellett, hogy megtapasztalja, hál' Istennek, hogy milyen, nem tudom, kint lenni a donkanyarban, vagy fegyvert érezni a halántékunknál, vagy koncentrációs táborban lenni, tehát hogy nyilván, viszont ezzel valóban el van véve annak a jogos lehetősége, hogy én a saját nehézségeimre vagy problémáimra tényleg mind problémaként vagy elakadásként tekintsek. És hogy itt nyilván ennek így behozom ezt a transzgenerációs vonalat is, mert hogy szerintem most nagyon ideilleszkedik, hogy ezért itt ugye most már epigenetikai kutatások is bizonyítják azt, hogy generációról generációra a gén kifejeződésünkben módosulások következnek be a stresszorokkal párhuzamosan, amit tett a generációk életük során megtapasztaltak, és a stresszorokra adott, vagy a stresszteli eseményekre adott reakciókkal kapcsolatban. Tehát az, hogy bizonyos feldolgozatlanul maradt traumái vannak az én nagyszüleimnek, például a kokáért, magyarul az nincsen kimunkálva, nincsen helyretéve, nincsen így a saját önéletrajzi emlékezet részévé téve, az szépen átfolyik, de tényleg az örökítő anyag szintjén átfolyik a következő generációba, és megkapják ezt a szüleim. És akkor nyilván azért beszélünk egy olyan generációról, akik nem a pszichológiai tudatosság vagy az önismeretnek a mekkájába születtek bele, hanem még nagyon sok szempontból a tabusításba, a titokba, az elhallgatásba, a félelembe, a szégyenbe, tehát hogy ezért ismerik ezeket a történeteket a múlt századból, és hogy utána mondjuk átcsordogáltatják ránk tudattalanul, rossz szándéktól függetlenül, és mi megkapjuk, vagy a mi gyerekeinkhez landol rajtunk keresztül, ez a, nem tudom, egy évszázada történt eseménynek a feldolgozatlansága. Tehát, hogy itt ezért is nagyon fontos ez, hogy nem csak a pusztán a saját kis mikrokörnyezetünkben elszenvedett problémák kérnek figyelmet, hanem igazából ezekben a problémákban ott van, sejtszinten ott van, amit amúgy a nagyszülőm vagy a dédszülőm átélt.
És amellett, hogy tényleg itt sejtszinten ott van, nyilván tényleg a mintával is, meg az általuk okozott közvetlen élményekkel is átadják ezt, és az is egy extra meghazudtolás, mert egy extrém nehéz meghazudtolási élmény, hogy engem mondjuk, most a példakedvéért mondom, engem mondjuk nagyon kínoztak, megvertek a szüleim, ahhoz képest én csak, mondjuk csak kiabálok a gyerekemmel, vagy időnként kívülök a sodromból a megélésem szerint, hát sokkal jobb anya vagyok, ezt jól megmondtam, szóval sokkal jobb anya vagyok a gyerekemnek, mint az én anyám volt nekem, és hogy nekem nem mondja már a gyerekem, hogy én hoppá, hoppá, közben elment nekem az internet, nem tudom, hogy mindketten
Igen, de...
elvesztünk itt, vagy csak, na, most meg egy...
De visszajöttünk.
Szóval sokkal jobb, igen, sokkal jobb anya vagyok a gyerekemnek, mint amilyen nekem volt, nekem nem mondja már a gyerekem, hogy én rossz anya vagyok, és hogy ahhoz, hogy át tudjam érezni a gyerekemnek a fájdalmát, ahhoz még kellene kezdeni valamit az enyémmel is, ami nem nagyon volt megdolgozva, tehát nyilván le fogom tagadni az övét, ha még a sajátomhoz sem mentem közel, szóval nyilvánvalóan lesz egy meghazudtolás belőle. Meg a társadalmi tabusítással kapcsolatban van egy nagyon meghatározó élményem egyébként. Azért néztem itt az előbb oldalra, mert itt van mellettem, ez nem volt szándékos, de itt van mellettem pont az Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna című könyv, amit az a tanszék adott ki 2015-ben, ezért néztem bele, amelyiken én akkor dolgoztam, mikor ezt kiadták, és ez egy nagyon nehéz olvasmány, úgyhogy így óva intenék mindenkit attól, hogy így belevesse magát feltétlenül így hirtelen, tehát hogy ezt így óvatosan. Viszont amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy megjelent az akkori, nem tudom mi volt akkor, online újság, azt hiszem talán az Index volt, megjelent róla egy összefoglalás, és én elmentem megnézni a kommenteket. Na, a kommentekben az az össztársadalmi meghazudtolás, az így elképesztő volt, tehát hogy most ahhoz képest 8 év telt el, már most azért szerintem sokkal jobb és sokkal nagyobb a nyitottság, csak azt akarom mondani, hogy még 8 éve is az az élményem, és nagyon meghatározó élményem, hogy egyetlen pozitív kommentet nem olvastam arról, hogy de jó, hogy született egy ilyen könyv, milyen hasznos, vagy hogy el fogom olvasni, vagy hogy fú, nem tudom, végre, hanem így azt olvastam, hogy úristen, egyrészt, hogy mindenki felnőtt így, és senkinek semmi baja nem lett, mit kell túlreagálni, meg hogy mennyire ritka ez igazából, és hogy miért kell erről írni egy könyvet. Tehát így leginkább ez volt ott a reakció. Közben írja Marianna, hogy ez a könyv megvan, de még nem volt erőm beleolvasni. Azt tapasztaltam, hogy kell egy, így a munkám során, kell egy stabilizációs szint ahhoz, hogy ezt a könyvet lehessen bírni. Úgyhogy tényleg nem azért hoztam be, hogy most vessétek bele magatokat. Én azt javaslom, hogy a saját önismereti munkátok során, amikor a segítő, akivel dolgoztok, rámondja az elment, hogy elkezdtétek olvasni, akkor szerintem csak akkor. Tehát, hogy
ugyanakkor így,
igen?
Én is csak beszúrnám, mert én nagyon lelkes olvasója voltam ennek a könyvnek, amikor megjelent, meg utána a másik kötetnek is, a trauma eredetű diszociációnak, és hogy számomra szakemberként és magánemberként is rendkívül sokat adott. Tehát, hogyha valaki tényleg megfelelő stabilizációval, bátorsággal felvértezve nekiáll ennek a könyvnek, akkor azért egészen csodás tartalmakat fog megismerni, és szemléletmódokat nagyon-nagyon informatív. Tehát, hogy tényleg most már bereklámoztuk ezt a
nagyon
kötetet,
szép terápiás esetek
hogy gyönyörű.
Vannak benne. Igen.
Igen.
Amit még erről a könyvről szerintem így én így meg akarok osztani, hogy nekem az is nehéz volt, hogy én ebből vizsgáztam mondjuk az első meg az utolsó fejezetéből az akkori iskolában, ahol éppen jártam, és a fizikára tanulás is nehéz volt emiatt. Tehát, hogy csak pusztán olvasni ezeket az adatokat, hogy mennyi embert érint, iszonyatosan megterhelő. Tehát, hogy nem kellett, hogy nem voltam instabil, tehát, hogy még úgy is nehéz volt. Az a címe, hogy úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna, valaki kérdezte, és esküszöm, tehát nekem ebből semmi hasznom nincs, hogy én ezt a könyvet ide behoztam, és abból sincs, hogy és nem beszéltük meg, és nem akarlak zavarba hozni, de abból sincs hasznom, hogy a te könyvedről is beszéljünk egy pár mondatot, hogy egyébként meg neked nemrég jelent meg egy könyved a témában, hogy egy picit mesélsz róla, hogyha már így behoztam ezt a könyvet, hogy tehát tudom, Persze. hogy egyrészt tudom, hogy nem ezért vállaltad ezt a live-ot, én se ezért kértelek fel, meg sem beszéltük, csak annyira ide kívánkozott. Úgyhogy...
Semmi, Évi, gratulálok, zavarba hoztál te.
Ez volt a célom. Igen.
Igen, szóval, hogy most szeptemberben jelent meg a HVG könyvek gondozásában, a bántalmazó árnyékában kiút a traumából, az EMDR módszerével, ilyen szép hosszú címe van, című első könyvem, és ez azért egy nagyon jó kis debütálás, mert hogy, vagy hát legalábbis így nagyon szerettem ezt a munkafolyamatot, meg a HVG-vel való együttműködést, mert hogy ez egy könyvsorozatnak az egyik darabja, és ez a könyvsorozat a terapeuta esetei, különböző szakpszichológusok, klinikusok, tanácsadó szakpszichológusok, módszerben képzett segítők dolgoznak föl egy-egy esetet, akár egyéni eseteket, főként azokat, de párterápiás, családterápiás eseteket és csoport folyamatot is, egy táncterápiás csoport folyamatot ráadásul, tehát hogy ilyen nagyon izgalmas, így a szakmai működésünkbe bepillantást engedő könyvek ezek, és akkor ennek az egyik darabja ez a traumaterápiás módszert, a szemmozgásos deszenzitizálás és újrafeldolgozás módszere az EMDR-t bemutató kötet, ami egy felnőtt 34 éves férfi esetét mutatja be, akit gyerekkorában szexuálisan bántalmaztak több éven keresztül. Egy olyan közel 2-3 éves bántalmazás történet ez. És hogy ennek a kliensnek, akit nyilván sok szempontból maszkoltam meg sok szempontból fikciós összegyúrta igazából azoknak a klienseimnek, vagy történeteknek az összességét adja ez, akikkel én nap mint nap találkozom, de hogy azért van nyilván egy váza, egy esetváza ennek a könyvnek, és hogy azért nagyon izgalmas szerintem az ő esete, mert hogy ha már tabuknál tartunk, akkor arról is nagyon nehezen tudunk beszélni, hogy létezik ilyen, hogy szexuális gyermekbántalmazás. Noha borzasztóan magasak a statisztikák ezzel kapcsolatban, tehát most itt lányok esetében, vagy felnőtt nők esetében, gyermekkorukban átélt szexuális abúzus esetén ilyen 20-25% az arány, tehát hogy rendkívül magas, de férfiaknál is ez egy 5-10%-os arány, 5-7. És hogy azért tabu, vagy abban látom így az egyik legnagyobb tabu részét, nem csak a szexuális bántalmazásban, hanem abban, hogy férfi a páciens, tehát hogy él. Ugye még mindig uralkodik egy olyan nézet, itt általában azért ezt patriarchális berendezkedésben, hát így látjuk, tapasztaljuk, hogy a férfiak nem lehetnek gyengék, nem lehetnek sebezhetők, és hogyha azok, akkor viszont őket leírja a társadalmi diskurzus, hogy ők akkor már férfiatlanok, ők már nem tudnak irányítani, nem tudnak kontrollt szerezni az életük felett, és hogy azért is izgalmas szerintem ezzel a könyvvel találkozni, mert hogy nagyon megmutatja azt, hogy hol üt vissza a toxikus maszkulinitás, hogy hol lehet mégis nagyon megtalálni egy férfinak ezt a komplex a személyiségének a komplexitását, a működésének a sokszínűségét, hogy az önismereti munka, a traumaterápiás munka, az mennyit ad hozzá ahhoz, hogy ő kontrollban legyen, hogy ő stabil legyen, hogy ő mondjuk képviselje a számára a férfiasnak vélt, vagy aként címkézett tulajdonságokat. Szóval, hogyha valakit érdekel, akkor ez megrendelhető, nem azt gondolom, hogy karácsonyi olvasmány, de hát ha még éppen, hogy belépünk a decemberbe, tehát még így a meghitt ünnepek előtt lehet, hogy még fel lehet rázni egy kicsit a kedélyeket, de utána mindenki kapcsolódjon vissza önmagához.
Köszi szépen, hogy elmondtad, és így még az jutott eszembe a témáról, amit behoztál, hogy ugye én kifejezetten szeretem tehát hogy már csak azért is nagyon erősen tudtunk szerintem egyből kapcsolni, mert a te Instagram neved Tabu Tojás, én kifejezetten szeretek tabukról beszélgetni, és ebben így mi nagyon találkoztunk. Igen. És erről, amit most összefoglalóként elmondtál, nagyon eszembe jutott, hogy, hogy mennyire, ugye nagyon sokféle következménye lehet egy szexuális bántalmazásnak, amit gyerekkorban szenved el valaki, és hogy amikor a világháborúról beszéltél, eszembe jutott, hogy a halántékunknál, érzett fegyvernél nagyon kevés rosszabb dolog van, de aztán, ha azok bántanak és kínoznak, akiktől a biztonságot meg a szeretetet várod, az még az is lehet, hogy annál az emberközi, nem kell ezt relativizálni, csak hogy így igazából rosszul fogalmaztam meg, de hogy az a lényeg, hogy egy időben azt fogalmazták meg a legborzasztóbb élményeknek, de hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek a szüleitől kell félni, az így szerintem felér egy háborús helyzettel. Tehát, hogy a fogság pszichológiájával is foglalkozhatnánk, vagy nevezhetnénk így, amikor arról beszélünk, hogy egy gyerek nem tud otthonról elköltözni, mert nem fogja tudni eltartani magát, nem tud hova menni, olyan, mint egy háborús fogság. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon hasonlítanak egymáshoz. És ugye visszatérve a következményekre, hogy azért az egy iszonyatosan nehéz teher lehet, hogy mondjuk mit várnak szexuálisan a társadalmi, nem tudom, elvárások szerint egy férfitól, és mondjuk ha olyan elakadása van emiatt az adott személynek, hogy ezt inkább így undorral fogadná, vagy így nem is tud, vagy mer, vagy akar belemenni, akkor emiatt is mennyire meglehetőt nem lehetne, vagy nem kéne, de hogy megbélyegezhetik őt, és hogy ez is annyira nehéz, hogy egyszerűen ez így összeegyeztethetetlen lehet a fejekben, hogy és ilyen rossz hallást válthat ki, miközben annyira természetes következmény lehet, hogy nem biztos, hogy olyan könnyű ezután szexuális kapcsolatot létesíteni. Aztán persze lehet, hogy másik véglet, hogy mondjuk valaki hiperszexuális lesz, meg hogy ő keresi ezeket az élményeket, hogy megélje, hogy kontrollban van, és nem más kezdeményezi ezt.
Igen. Amúgy, hogyha már bekerült ide a könyv, de ennek a kliensnek, akit Olivernek neveztem el, Olivernek az egyik vezető tünete, amivel érkezik ebbe a folyamatba, az, hogy a szexuális életében van egy diszfunkció, hogy ő nagyon nehezen és lassan tud elmenni a szexuális aktus közben, és hogy látja azt, hogy a másik már, vagy hát felfedezni véli, hogy a másik ettől szenved, hogy zavarban van, hogy elunja, és ettől még jobban begörcsöl, még kevesebbnek érzi magát, és hogy alapvetően a könyv egy jól működő, biztonságos párkapcsolatot mutat be így a kliens szemüvegén keresztül, viszont az, hogy ez megjelenik, és még változatos tünetek mutatják meg, hogy ő mondjuk az intimitástól vagy a közelségtől mennyire triggerelődik, ugye fontos, hogy a triggerről is beszéljünk, hogy az egy olyan esemény, egy olyan helyzet, egy szituáció, de akár egy ilyen momentum, tehát hogy egy találkozás, egy ember, egy szag, egy textúra, bármi, ami valamely tulajdonságában emlékeztet magára, a traumára, vagy a traumának a légkörére, és hogy automatikusan behívja azokat a tapasztalatokat, azokat a reakciókat, amik a trauma pillanatában rögzültek, mint egy ilyen kapszula, ami így hirtelen kinyílik, amikor a triggerrel találkozik az ember. És hogy ilyen helyzetek állnak elő, hogy például az intimitás, a testi közelség, főleg, hogyha váratlanul jön Olivér esetében, az abszolút triggerelő, és rögtön heves irritációval, menekülési vágyjal, de beszorítottsággal, tehát ennek az ambivalenciájával találja szemben magát, és nyilván ez a párkapcsolatában is egy egészen kellemetlen, egy ilyen zavart kommunikációt előidéző helyzet. És azért is hoztam ezt be, mert hogy azt tényleg nagyon-nagyon sokszor látjuk, hogy keletkezik egy szexuális diszfunkció, tehát hogy valamilyen funkciózavar a férfi vagy a nő esetében. Erre is vonatkoznak kutatások, hogy a szexuális abúzus milyen funkciózavarokkal jár együtt. És hogy erre viszont rátapadnak azok a stigmák, rögtön megbélyegezzük magunkat, vagy megbélyegzik magukat az áldozatok, hogyha velem ez előfordul, akkor én nem működöm, én nem tudok teljesíteni, én nem vagyok megfelelő tagja a társadalomnak, és ez a férfiakra hatványozottabban igaz, akiknek ugye a teljesítmény, meg a szexualitás így kéz a kézben jár. Tehát, hogyha például a teljesítményükben van valamilyen probléma, akkor az valószínűleg meg fogja mutatni magát a szexualitásban, de vice versa. Tehát csak ezt akartam.
És közben az jutott eszembe, hogy hallottalak, hogy mennyire nem az az általános, hogy ez egy biztonos, hát én azt látom, de mondjuk én, az én szemüvegem torzít, mert ugye hozzám inkább azok jönnek, akik segítséget kérnek, de minden esetre én azt látom, hogy az a sokkal ritkább, hogy ez egy biztonságosan kötődni tudó másikkal történik meg, és ilyenkor az lesz, hogy a másik meg magára veszi. Tehát, hogy nagyon nehéz feloldani, hogy most akkor ez nem, hogy rólam szól, nem rólam szól, én nem vagyok kívánatos, miattam nem jó ez neki, egyébként tök jól menne, és ebből azért nem az szokott sok esetben származni, hogy tök jól kitartanak, amíg egy terápiában ezt valaki feloldja, vagy feldolgozza, hanem heves viták, meg nem biztos, hogy történik segítségkérés, és olyanban cirkulálódnak, ami mondjuk lehet, hogy sose lesz megoldás arra az eredeti gyökérokra, ugyebár,
igen,
hogy ez egy traumának a tünete.
Így van. Mert hogy valahogy ezekben a körkörösségekben végül is újra átélődik az, hogy én el vagyok utasítva, és újra átélődik, hogy az én határaimon átlépnek. Mert hogy ez is kéz a kézben jár, hogyha én azt élem meg, hogy mondjuk én úgy fordítom le magamban, hogy én nem vagyok vonzó, nem vagyok kívánatos, engem elutasítanak, én el vagyok hagyatva, akkor megpróbálok valahogyan kezdeni ezzel az érzéssel valamit, és megpróbálok akár belekapaszkodni a másikba, vagy talán ki erőltetni belőle a visszajelzést, a pozitív jutalmakat önmagam számára, hogy megsimogassa a fejemet, hogy nincsen velem semmi baj, de hát nyilván abban a helyzetben ez nem lehet elvárás. Viszont a másik ebből azt élheti meg, hogy csak jön, én pedig jeleztem már, hogy nekem itt a határom, és mit akar még tőlem. És ezzel valahogy ezzel a körrel így újra teremtődik maga a valahol az eredeti trauma is. Nyilván nem abban a mélységben, abban a színezetben, de hogy dinamikailag nagyon ott van, és ezért fontos amúgy, amikor például a trauma tünetet képez a párkapcsolatban is, ezért az egyéni terápia mellett szoktuk javasolni a párterápiát. És ezek így tudnak egy ideig párhuzamosan menni egymás mellett jó kiegészítőiként a másiknak.
Ez volt egy komment, ami szerintem megéri, hogy behozzuk, hogy beszéljünk róla. Mármint, hogy nem a kommenteket akartam rangsorolni, csak hogy ez itt most szerintem egy fontos rész, hogy pont az a probléma egy bántalmazó közegben felnővő gyerek számára, hogy nincs tisztában azzal, miben él, hanem ez a természetes közeg a számára, és csak később tudatosul mindez, és nagyon sokszor később sem tudatosul, ezt akartam én még így kiegészítésképpen hozzátenni, hanem később is ugyanolyan kapcsolatokban, méltatlan kapcsolatokban síndődik tovább akár az adott ember, és nem tűnik fel neki, hogy ismétlődések sorozatában van, és nem veszi észre, hogy mert ugyanhogyan is, hogy ennek nem szabadna így történnie, és hogy vele most valami méltatlanság történt. És én ezért vagyok alapvetően az áldozathibáztató narratívák ellen, mert hogy ebből így kilátni úgy, hogy valaki egész életében ebben élt, és ebben nőtt fel, és ezt tanulta meg a szeretet paradigmájaként, annak ez nem olyan, mint kívülről rám, és hát hogy nem veszed észre, hogy miben vagy, meg hogy...
Nem lépsz ki ebből a kapcsolatból,
igen,
hogyha én benne lennék, akkor biztos, hogy meg
volna.
Tudom. Igen.
Igen.
Igen,
és,
igen.
És hogy közben meg azt se tudjuk, tehát hideg fejjel mindig sokkal könnyebb ezekre rámondani, hogy mit csinálnánk, ha mi lennénk benne. Tehát egy egész más, hogy működik az idegrendszerünk,
hogy...
amikor csak gondolkodunk valamiről, meg amikor benne vagyunk. Ez nem jelenti azt persze, hogy egy ilyen családban felnővő felnőtt ne tehetne magáért annak érdekében, hogy végül is megszakítsa majd ezeket a köröket, és kilábaljon ebből, meg egyébként igen, később sokakban tudatosul, hogy úristen, ez nem, hogy nem volt normális, és ez nagyon káros volt, vagy hogy valami nekem nagyon nem volt rendben. Például, ha elmegy kamaszkorában valaki a barátai családjához, és elkezd észrevenni, hogy itt tök más egy este, mondjuk ott alszik egy barátnál. Visszanézhető lesz, igen. Ott teszik egy barátnál, és azt látja, hogy fú, itt itthon van az apuka, kedves, vagy hogy
ölelik egymást az emberek.
Igen, hogy nem alkoholizálnak esténként a szülők, és elkezd egy ilyen nagyon furcsa, vagy nehéz érzés lenni, hogy én otthon egyáltalán nem ezt szoktam megtapasztalni.
És hogy ez létrehozza végső soron a gyásznak az érzését, vagy a folyamatát, tehát hogy amikor az első ilyen rádöbbenés megtörténik mondjuk egy kamasz életében, hogy oké, akkor az én családom az máshogy működik, mint a te családod, akkor ott megszólal egy nagyon mély fájdalom, mivel nem tud mit kezdeni, ami végül is újra húzalozza az ő saját magáról alkotott képét, vagy a családi egységről, vagy a békéről alkotott képét. Másfelől viszont ott van a lehetőség. Tehát szerintem azt is fontos idehozni, hogy amikor egy eltérő tapasztalattal találkozunk, ami megmutatja, hogy így is lehet, az megadja annak a potenciáját, hogy ő elkezdjen olyanokat keresni, vagy olyan kapcsolati működésekre legyen nyitott, amik éppen hogy azt támogatják, amit ő mondjuk a barátja családjában látott. Hogy elkezdi kipróbálni ezeket a szerepeket, lehet, hogy egyre több időt tölt például azokkal az emberekkel, a kommunikációs stílusában vagy eszközeiben megmutatkoznak ezek a minták. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ugye két irányba lehet elindulni, a kettő nem is zárja ki egymást, sőt, talán feltételezik is egymást, hogy a növekedéshez nagyon fontos, hogy meg tudjam gyászolni azt az elveszett lehetőséget, ami számomra így nem adatott meg, vagy ugye máshogy is lehetett volna, de hogy ebben így azért ott van a potenciál is. Az izoláció, meg a magány, még azt beszúrnám ide, de nem akarom túlbeszélni ezt a dolgot, hogy a bántalmazás, vagy a trauma témában az teszi nagyon nehézé mondjuk a hatékony segítségnyújtást, vagy a segítségkérést, hogy nagyon sokszor ezek az emberek izolálódnak. Én most azért hoztam ide a bántalmazást, mert ugye ott van is egy olyan gesztusa a bántalmazónak a bántalmazott fél felé, hogy megpróbálja őt elszigetelni azoktól a kapcsolataitól, akik mondjuk ezt a másfajta működésmódot felvillanthatnák nekik, akik adhatnának egy tükröt. És hogy itt a magány, az izolációban azért nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy oké, akkor én így merek abba az irányba elindulni, hogy segítséget kérjek, hogy merek abba az irányba elindulni, hogy én feltegyem azt a kérdést, hogy az, amiben én vagyok, az amúgy milyen hatású rám nézve.
Két dolog jutott még eszembe, az egyik az, hogy egy picit se beszéltünk a trauma osztályozásáról a végére, még azt majd gyorsan beszúrnám, amiről szerintem megint órákat beszélhetnénk, és hogy amit mondtál, arról is eszembe jutott egy csomó dolog, de most ezt a kommentet hoznám ide be, hogy ha fel is ismerem, hogy megint olyan embert ismertem meg, aki bánt, nagyon nehéz nemet mondani, hiszen látom benne a jót és az érdekeset, az értékeit, ez nagyon ellentmondásos élmény. És én most nem a kommentelőről fogok mondani bármit is, mert nem ismerem olyan mértékben, hogy bármit mondjak róla, szóval nevet kérlek magadra, meg senki nem gondolja, hogy róla mondok valamit, de megosztanék néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, amit én tapasztaltam, vagy láttam. Hogy ez több dolog miatt is nehéz. Például az, hogy gyerekként, mivel ráutalt voltál arra, hogy kibírd a szüleid mellett, és ne azt gondold, hogy ők a hülyék, amiért így viselkednek veled, mivel fügtél tőlük, hanem mondjuk magadban kezd el keresni a hibát, és mondjuk lehet, hogy a szüleid élete is nehéz volt, lehet, hogy túlfejlesztettek benned egy empátiát, hogy azokkal kellett mondjuk együtt érezned, akik bántottak, mert az mondjuk kihangsúlyozottabb volt az egész családban. És most mondom, nem a kommentelőről beszélek, hanem úgy általános alanyként használom ezt a egyesztel második szemét. És közben pedig nagyon gyakori az, hogyha minket gyerekként megközelítőleg azonos mennyiségű pozitív vagy negatív élményért, vagy túlnyomó rész negatív élményért, akkor nem biztos, hogy ki tudjuk fejleszteni, vagy ki tud fejlődni bennünk annak a képessége, hogy mi integráljuk a másik személynek vagy a másik szeméről alkotott képet magunkba, és összegyúrva tudjuk látni, hogy ő összességében milyen ember. Mert ahhoz, hogy meg tudjunk tanulni, integráltan látni egy embert, túlnyomó részt pozitív élményekre van tőle szükségünk, és akkor tudjuk azt mondani, hogy látjuk a negatívumait is, meg a rossz tulajdonságait is, de úgy összességében jó embernek gondolom. És egy éretlen gyermekkorra nagyon jellemző elhárítási mechanizmus a hasítás, hogy feketében vagy fehérben gondolkozom, csak a rosszat vagy csak a jót látom a másikban, és ennek az összeegyeztethetetlensége miatt olyan nehéz adott esetben felnőttként azt mondani, hogy a bántalmazót elhagyom, mert noha látom az értékeit, de hogy így összeegyeztetve az egészet, ez így semmilyen szinten nem múlja felül azt, amilyen rosszat kapok tőle. És így ennek a különtartási kényszere, ami nem egy tudatos és szándékos folyamat, nehezíti azt meg, hogy egybe gyúrtan lássuk sokszor a másikat, vagy a bántalmazót, vagy a velünk méltatlanul bánó szemét. És ez nem jelenti azt, hogy nincsenek értékei, és hogy ő csak fekete. Ezt még így nagyon beszerettem volna idehozni. Nem tudom, ehhez akarsz hozzáfűzni bármit?
Annyira gyönyörűen és pontosan és komplexen összefoglaltad, hogy nem.
Akkor annyit tegyünk már meg, még egy pár percünk van, mert így nagyjából egy órásra terveztük ezeket az alkalmakat, hogy így a traumaosztályozásáról pár mondatot beszéljünk, ha már így ígértem, vagy beharangoztam. Ugye jobbára mi ma egy egészen specifikus traumatípust teséztünk inkább ki, tehát hogy a családon belüli ismétlődő, olyan hosszantartó, nem is tudom, traumatizáló eseményeket beszéltük át, ami ebben az osztályozásban egy bizonyos kategória, de hogy azért vannak más osztályozási lehetőségek, meg más típusú traumák is. Egyrészt ugye vannak egyéni traumák, és vannak kollektív traumák, egy természeti katasztrófa az kollektív trauma, de egyénként is el lehet szenvedni akár mondjuk természeti katasztrófát is, de hogy azért többségében úgy van az, hogy sokan ott vagyunk. És ez a kollektív trauma is nehéz, de ott van egy osztozási, egy élményben osztozási lehetőségünk, ami meg tudja könnyíteni a feldolgozást, a ventilálást, azt, hogy kibeszéljük, hogy nem egyedül éltem át, hogy valaki hitelesít engem abban, amit átéltem, mert ők is így élték át. És ez az egyéni traumáknál, egyénileg elszenvedett traumáknál nincs ott. Vagy ugye van a természeti katasztrófa szintén egy jó példa. Van egy olyan felosztás is, hogy ember okozta a traumát, vagy nem ember okozta, és a természeti katasztrófa egy olyan traumatípus, amit általában nem ember okozott, bár most ez egy másik kérdés, hogy mennyire vigyázunk erre a földre, és hogy függ össze a természeti katasztrófákkal, de hogy amikor ott vagy, ott van valaki egy ilyen helyzetben, nem azért szenvedi el a katasztrófát, mert valaki, nem tudom, megnyomott egy gombot, vagy akarattal rájuk hozta a katasztrófát. És ugye van ember által okozott, és ebből a kettőből is még nagyobb nehézség feldolgozni azt, amit egy embertársunk okozott nekünk. Akkor is így gondolom ezt, ha tényleg nem szép dolog relativizálni a traumákat, mert mindenkinek a saját traumája a legnagyobb, meg hogy azért egy kollektív traumában elveszíteni a családodat semmivel nem könnyebb. Tehát, hogy így nem ezt akarom mondani nektek, hogy az könnyű. És még amit így ide akartam hozni, ugye ez az egyes típusú vagy kettes típusú trauma, az egyes típusú egy körülírt esemény, mondjuk egy autóbaleset, nem az van, hogy holnap is autóbaleset lesznek, holnap után is, hanem most történt velem egy esemény, ami traumatizált engem. A kettes típusú pedig az, amiről többnyire beszéltünk ma este. Ez a családon belüli elhúzódó, ismétlődő, az a típusú trauma, amire számíthatok, hogy holnap is meg fog velem történni. És ennek a kettes típusú traumának a következménye a komplex PTSD, amiről a következő adásunkban fogunk beszélni. Egyáltalán nem terveztem, hogy így fejezem be, de ez most olyan jól jön ki, hogy szerintem ez így egész kerek lett.
Igen.
Na, bármi, ami még így benned van, hogy ne vidd el magadról, hogyha megosztanád.
Igazából az már így a beszélgetésünkkel kapcsolatos, hogy nagyon jó volt ezt megélni, hogy mennyi féle irányba el tudjuk vinni ezt a témát, és hogy milyen mélyen tudunk kapcsolódni szakmailag, emberileg, és hogy én nagyon várom a további adásokat, és hát azt pedig a nézőknek köszönöm nagyon, meg így a kommentelőknek, hogy velünk voltak, és velünk vagytok, és bízom benne, hogy a következőkben is csatlakozni fogtok ezekhez a beszélgetésekhez, mert hogy ez mutatja, hogy mennyire fontos ezekről beszélgetnünk.
Köszönöm szépen, nekem is nagyon nagy élmény volt, meg az is, hogy milyen érzékenyen reagáltak a kommentelők, tehát hogy így érzem, hogy így van egy ilyen nyitottság a témára, szerencsére, és egy ilyen nagyon népszerűtlen dologgal folytatnám, hogy mivel egyébként ez egy népegészségügyi jelentőségi dolog, iszonyatosan hálásak lennénk, ha megosztanátok ezt a live-ot az ismerőseitekkel, és azt hiszem, hogy ezzel zárnám, jövő hétre tervezzük a következő részt. Úgyhogy köszönöm, Libi, köszönöm a nézőknek, sziasztok!
Sziasztok!